Visszatértünk, önök továbbra is a Sensort hallgatják, és folytatjuk az Apple bejelentések áttekintésével a műsort. Ugye az iPhone-okról beszéltünk az első blogban, most viszont kicsit az órákról is, ugye a 9. generációjához érkezik az Apple Watch, Series 9 a neve, és hát nagyon nagy mértékű változások így ránézésre nincsenek. Nyilván kapott egy új chipsetet, amivel az Apple azt mondja, hogy az eddiginél is jóval gördülékenyebb és responszívabb a felület. Kapott egy megnövelt fényerejű kijelzőt, ami az Apple szerint 2000 nitre is alkalmas, de ez egyébként akár egy nit is lehet, hogyha éppen az megköveteli a környezet, tehát hogy nagyon alkalmazkodik ahhoz, hogy éppen milyen fényerősségre van szükség. Megkapta azt az UVB chipet, amit ugye az iPhone 15-ök is megkaptak, tehát a második generációs UVB chipet, és egyébként pedig hát nagyjából ugyanaz, mint tavaly, de van egy új funkció, méghozzá az, hogy hát kéz nélkül is lehet bizonyos dolgokat intézni. Ezt úgy oldják meg, ahogy ezt a Vision Pro headset demózásánál is megtették, tehát gyakorlatilag arra bazíroznak, hogy a csuklóra rakott óra alatt a véráram változását tudja monitorozni az összes szenzor, ami az órán van, és a véráram az pedig úgy változik, ahogy mi egyébként az ujjainkat mozgatjuk, és éppen ezért vannak bizonyos olyan új mozdulatok, amiket az óra tud detektálni, és ennek értelmében meg tud csinálni valamit. Például, hogyha összecsípjük a mutató és a hüvelykujjunkat, azt érzékeli a csuklónkon levő óra, és lehet egy pár funkciót hozzárendelni ez a mozdulathoz, mondjuk fel lehet venni a hívást, vagy lehet némítani, lehet görgetni a menüpontok között, vagy el lehet indítani az időzítőt, és ehhez ugye elég az az egy kezünk, amin az óra van, nem kell a másik kezünkkel matatni, ami az Apple szerint nagyon-nagyon kellemes megoldás, és nagyon jó hatásfokkal működik. Mindenképpen azt lehet látni, hogy ez mindenképp előremutató, mert gyakorlatilag megteremti annak a lehetőségét, hogy ha van a csuklongon valami, amiben van egyébként szenzor, akkor az a valami azt tudja érzékelni, hogy mi az ujjainkkal mit csinálunk, és ennek értelmében adott esetben mindenféle parancsot ki tud adni, nem csak az órának, hanem mondjuk egy csatlakozott a telefonnak, vagy egy headsetnek is, mint ahogy azt a Vision Pro segítségével demonstrálták. A másik új óra az Apple Watch Ultra 2, ami hát ugye a sportórája az Apple-nek, és hát alapvetően arra készül, hogy olyan emberek használják, akik hosszabb távra mennek vele edzeni, túrázni, sziklát mászni, vagy bármilyen outdoor és aktív tevékenységet végezni. Itt is új a chip, itt is megvan a csípéssel való irányítás, megvan az új UVB chip. Valamennyire fejlesztettek a külsőn is, ugye a kijelző már 3000 nites is lehet, ami ugye főleg kültéri viszonyok esetén jól jöhet. És hát van egy-két ilyen szoftveres trükk, hogy most már hangparancsal is lehet edzés közben mindenféle információkat megjelentetni, meg a fülünkbe mondattatni, tehát nagyon-nagyon nagy változások nincsenek, de amire nagyon sokan számítottak, hogy talán végre a Series 9-nél és az új Apple Watch Ultra 2-nél hát túl tud lépni az Apple azon a szinten, hogy az egyik órája egy napig bírja, a másik meg kettő, és nem. Tehát ugyanazon az üzemidő szinten vannak. Az Apple szerint ugye a sima órájuk az 18 órás működés garantál, tehát ez szerintük egy egynapos üzemidő, náluk 18 órából áll egy nap. Az ultra óra pedig hát továbbra is 2, illetve 4 nap attól függően, hogy mennyire gyötörjük, de ez jóval kevesebb annál, mint amit a konkurens modellek tudnak kvázi szinte bármely gyártónál, viszont akiknek Apple Watch-uk van, azok, hogy mondjam, hogy hozzászoktak. Hát ezt meg tudja tenni az Apple, hogy egy csomó ember azt mondja, hogy jó, hát ez ennyit bír, és így alakítom az életemet, hogy 18 óránként feltöltöm az órámat. Akárhogy is az a helyzet, hogy nem volt sok forradalmi újdonság ezen a bemutatón, sem a telefonok, sem az órák kapcsán, de azért azt lehet látni, hogy nagyon sok ponton vannak apró lépések, amik előrefelé viszik az Apple-t, és előrefelé viszik az iPhone-okat. Az egy relatív, követhető és értelmezhető stratégia, hogy ami tavaly az újdonság volt a Pro modellekben, azt idén megkapják a sima modellek, és a Pro modellekben megint teszünk új újdonságokat, amit majd jövőre fognak megkapni a sima modellek. Idén ugye az USB-C-re való váltás volt az, ami egy szignifikáns változás, illetve ugye a Pro modellekbe bekerülő A17-es chipsetnek az ereje és a képessége az szintén hát olyan dolog, amit mások csak vágyakozva nézegetnek. Kamerában nyilván vannak apró változások, és a titánium ház az okvetlenül egy különleges anyaghasználat, de nagyon más különlegességet nem lehet elmondani. Pici apróságok történtek, amik megkönnyítik majd a felhasználók életét, de nem történtek forradalmi dolgok ezen a bemutatón sem. Ennek ellenére nyilván az iPhone 15-ök is ugyanolyan sikeresek lesznek, mint a tavalyi modellek. Valószínűleg most is a Pro és a Pro Max fog jobban fogyni, ez így volt tavaly is. Tehát azt lehet mondani, hogy az Apple pont sikerül úgy állítgatni a dolgokat, hogy a drágább modellek azok sokkal inkább kelendőek, mert sokkal nagyobb vágyakozást ébresztenek az ügyfelekben, és ez nyilván nagyobb haszonnal is jár, és ennek természetesen az Apple-nél nagyon örülnek. Nagyjából ennyiben foglalnánk össze ezeket az Apple-ös bejelentéseket. Nyilván lesz még szó itt az új iPhone-okról, meg az új órákról is, mert ahogy érkeznek az információk, megérkeznek majd a tesztkészülékek is, úgy egyre több lesz majd a mindenféle tudnivaló ezekről a történetekről, meg ezekről a termékekről, és majd fogjuk látni az értékesítési eredményeket is, hogy mennyire jött be az Apple-nek ez a dolog. Tehát ami miatt aggódhatnak, hogy ugye felröppentek olyan hírek, hogy Kínában a kormány tisztviselők és az önkormányzati dolgozók biztonsági okok miatt nem használhatnak iPhone modelleket. Ez kapásból 9%-ot rontott az Apple részvényein, bemutató ide vagy oda. De egyelőre úgy néz ki, hogy ezt cáfolták, hogy ez tényleg megjelent volna egy ilyen rendelet Kínában, nincs még egyelőre a korlátozás, de azt azért elmondták, hogy szerintük biztonsági aggály iPhone-t használni, és ez elég érzékeny lenne az Apple-nek anyagi szempontból, mert hát a kínai piac az értékesítések 18%-át adja, az meg azért egy elég markáns részegysége, vagy részesedése az Apple értékesítésének. Szóval ők szerintem most nagyon remélik, hogy nem lesz nem ajánlható termék az iPhone-ból bizonyos kínai munkakörökben, mert az megtépázná ott a cégnek a népszerűségét, és nyilván az értékesítési eredményekre is hatással lenne, de meglátjuk, hogy hogy alakul. No, viszont történt itt a héten más is. Egyrészt a HMD bejelentette, hogy mostantól a telefonjaik HMD néven is kijönnek. A HMD-t ugye onnan lehet ismerni, hogy a HMD az gyártja a Nokia telefonokat, tehát ugye ez egy olyan projektcég, ami a Nokia licensz birtokában, a Foxconn segítségével Nokia néven androidos telefonokat gyárt most már jó sok éve, több-kevesebb sikerrel, mondhatjuk azt inkább kevesebb, mert azért a Nokia nem lett egy túlságosan népszerű brand, mióta visszajött a piacra, de minden esetre azért úgy el vannak, meg vannak érdekes fejlesztéseik, mint amilyen a házilag szerelhető és cserélhető akkumulátor, és most azt mondták, hogy hát most már nem csak Nokia név alatt jönnek majd telefonok, hanem a HMD a saját neve alatt is belép a piacra. Azt mondják sokan, hogy ez annak a jele, hogy előbb-utóbb le fog ketyegni a licensz szerződés a Nokia brandre, vagy a Nokia névre, és a HMD előkészíti a terepet, hogy Nokia licensz nélkül is gyártasson telefont, és mire eltűnik a Nokia esetleg, addigra a HMD egy erős brandként jöjjön ki a történetből. Hát szerintem ahhoz nagyon jó telefonokat kell csinálni, hogy új brandként pár év alatt el lehessen érni szignifikáns részesedést. Viszont ugyanezt a szignifikáns részesedést szeretné elérni a Motorola is, nem csak világszerte, hanem Magyarországon is, mert hogy Magyarországon hát alig látható a Motorola jelenléte, de most nagyon erősítenek, és ennek egyik hát apropója, vagy egyik legjobb lépése az erősödésnek, hogy új termékeket hoztak a piacra, és lesz egy elég jól eltalált középkategóriás telefonjuk, aminek az a neve, hogy Motorola A54 Power Edition, ami azért egy érdekes, illetve nem is A54, hanem G54 Power Edition, hogy exakt legyek, ami azért nagyon érdekes, mert a G-szériás Motorolák azok ilyen középkategóriás cuccok, és általában leginkább jól eltaláltak árérték arányban. És úgy néz ki, hogy ez a G54 Power Edition is elég jónak tűnik, mert kapott egy 6,5 hüvelykes Full HD 120 Hz-es kijelzőt, viszont nem AMOLED, hanem csak sima IPS, kapott 50 megapixeles kamerát, 30 wattos töltési lehetőséget, 12 giga RAM-ot, és hát ami ennél fontosabb, vagy talán a legfontosabb ismérve a telefonnak, hogy kapott egy 6000 mAh akkumulátort, ami jóval nagyobb, mint átlagosan a telefonok, amit kínálnak. Na most lehet, hogy a hallgatók még nem gondolkodtak el rajta, de hogyha megnézzük a csúcskategóriás telefonokat, vagy akár a középkategóriásokat is, akkor azt lehet látni, hogy 5000 mAh fölé nem nagyon megy senki. És ennek nem az az oka, hogy nem tudnak, hanem ennek az az oka, hogy az 5000 mAh az egy olyan mAh óra, az egy olyan határ, ami fölött a logisztika egy kicsit megbonyolódik, mert onnantól kezdve hát ilyen veszélyes árunak minősül, és éppen ezért például a repülőn nem annyira lesz szállítani, hanem ezt a hajóval kell áthozni Kínából Európába, és ezt a problémát, meg ezt a bonyolultságot, ezt nem sok gyártó vállalja be, ezért inkább megmaradnak 5000 mAh óránál, azt ide lehet hozni repcsin is, és nem kell külön szórakozni a vámmal, meg a mindenféle engedélyeztetésnél, de ma ott most azt mondta, hogy nem érdekli őket, beállnak, és legyen 6000 mAh az akkumulátor, úgyhogy ezzel mindenképpen kiemelkednek a mezőnyből, miközben a jelen ismereteink szerint ez a telefon nem lesz kimondottan drága, hanem egy ilyen teljesen átlagos középkategóriás ára lesz. Érkezik még egy G-szériás cucc, a G84, ez már majdnem, hogy prémium szintű, ebbe csak 5000 mAh az akkumulátor, de az a lényeg, hogy ez egy erős hardveres telefon OLED kijelzővel, és éppen ezért, mert erős a hardware benne, ezért képes arra, hogy meghajtsa ezt a ReadyFor nevű alkalmazást, ami a Motorola sajátja, és gyakorlatilag azt a lehetőséget biztosítja, hogy bármilyen PC és ugye a konkrét telefon között, hát vezetékkel vagy vezeték nélkül is, de egy ilyen tökéletes összhang keletkezik, hogyha fel kell telepíteni a ReadyFor alkalmazást a PC-re, az megtalálja a telefont, és akkor átmennek a hívások, a fájlok, a képek, az üzenetek, és egyáltalán ki lehet tükrözni a számítógép kijelzőjére a telefon kijelzőjét, és onnan is el lehet indítani alkalmazásokat. Ezt nagyon régóta fejleszgeti a Motorola ezt a megoldást, és akik használják, azok nagyon szeretik, de eddig G-szériás telefonokban ez nem volt benne, most viszont ugye a G84-jel benne lesz, és ez is érkezik Magyarországra, és ahhoz képest, hogy mi a tudása, nem tűnik, hogy olyan nagyon elszállt lenne az árazása. És akkor volt még egy telefon a Motorola-tól, ez egyébként talán a legjobb, mármint a legizgalmasabb, ez pedig az Edge 40 Neo nevet viseli, ugye hát alapvetően az Edge 30 Neo-nak az utódja, de hát az nem lett egy túlságosan ismert telefon, mert egy évvel ezelőtt az Edge 30-ak mellett jelent meg a Neo is, most viszont az Edge 40-ek mellett nem jelent meg a Neo egy pár hónappal ezelőtt, hanem direkt várt fel a Motorola, és egy külön launchot csinálnak neki, és az Edge 40 Neo, hát az a helyzet, hogy egyrészt kellemes árfekvésű, másrészt mindenben fejlődött az előző modellhez képest, és még olcsóbb is lett, mint egy 10-12%-kal, ami mindenképpen jó pont. Amit érdemes róla tudni, hogy 6,55 hüvelykes P-OLED kijelzője van 144 Hz-es frissítéssel, IP68-as védelmet megkapta, tehát vízálló. Van benne egy MediaTek Dimensity 1050, ami 7030 néven is ismert, ugye a MediaTek átnevezgette a chipsetjét az utóbbi pár hónapban. Van egy 68 wattos töltési lehetőség, és benne is van a töltő a dobozban, és egy 50 megapixeles optikai stabilizációs kamerát kapott. Na most teljesen stock Android van rajta, néhány motorolás extrával, ebbe is benne van ez a ReadyFor, és két év szoftver frissítést kínálnak rá, tehát Android 14-15 meg fog rá érkezni, és 3 év biztonsági frissítés garantált. És ami érdekes, hogy hát mint ahogy mindenki, mostanában az iparágban, hát így nagyon erősen rámennek a környezet tudatosságra a gyártók, mindenki elmondja, hogy mennyire kicsi a karbonlábnyoma, meg hogy mennyire sok újrahasznosított bigyóból csinál mennyire sok másik bigyót, de igazából az a helyzet, hogy ezek ilyen mondások. És a Motorola-nál is nagyon sok a mondás, tehát elmondják, hogy ők mennyire nagyon karbonsemlegesek igyekeznek lenni. Nem lehet egy telefont karbonsemlegesen előállítani, tehát hogy ezt mindenképpen látni kell. Annyi sok plasztik, meg egyéb anyag van benne, főleg az akkumulátor és a félvesződők kapcsán, amit nem lehet környezet tudatosan előállítani, hogy ez nem lesz sosem. Telefongyártás az nem egy környezet kímélő üzemmód. Éppen ezért ugye más módszerekhez szoktak folyamodni a gyártók. Hát egyrészt azt mondják, hogy ők nagyon szeretnék, hogy az ügyfelek minél tovább használják a telefonjaikat, és ezért van rá sok-sok év támogatás, meg esetleg akkumulátorcsereprogram, meg beszámítási lehetőség, meg ilyesmi, ami hát egy kicsit ellentmond a saját üzleti érdekeiknek, mert ők igazából azt szeretnék, hogy az ügyfelek egy hétig használnák a telefont, aztán vennének egy újat. Nyilván azt kell mondaniuk, hogy ők a hosszú távú dologra vannak berendezkedve. Másrészt pedig ugye hát erősen változtattak a csomagoláson, és a Motorola Edge 40 Neo-nak is olyan a csomagolása, ami abszolút műanyagmentes, tehát minden papírból van benne, és ami szerintem egy nagyon jó gesztus, hogy nem ezt a hagyományos szilikontokot adják hozzá, ami szintén nem túl környezetbarát dolog, hanem az A-Good nevű svéd céggel összeszövetkeztek, és egy ilyen növényi anyagokból, meg babcsírából készült ilyen vegán tokot kap az ügyfél a telefonjához, ami aztán 100%-ban újra hasznosítható, de le is bomlik, hogyha az ember kinhagyja az erdőbe. Szóval, hogy, és ez egy kemény tok, tehát nem egy ilyen kis vékony, himi-humi izé, hanem ez egy normális, jó kiállású tok. Szóval ebből a szempontból ez mindenképpen dicséretes, hogy ez is alapáron jár az S40 Neo-hoz. És ami még ugye a Motorola és az S40 Neo kapcsán érdekes, hogy a Motorola most a Pantonnal most már több mint egy éve együttműködik. Ugye a Panton egy olyan francia vállalat, ami színekkel kell és fekszik, és minden színről tud mindent, ugye az ő skálájuk alapján keverik ki a disperszitet a vakolatra, illetve a falfestéket, tehát, hogy ők egy nagyon nagy név ebbe a szakmába, és minden évben megmondják, hogy szerintük mik a trendi színek, és meg is választják az év színét, ami tavaly a Veriperi volt, idén a Viva Magenta, de alapvetően, és a Motorola ezeket a színeket használja is, és ezért az S40 Neo-nak a hátulján is ott van a Panton logó, és most világos kékbe, sötét kékbe és feketébe lehet majd itthon megvásárolni, méghozzá nagyon hamarosan. Na és akkor így az adásidő vége felé mondjuk el, hogy a Huawei bemutatta a Watch GT4-et, rögtön két verzióban van, egy férfi meg egy női változat. A férfi változat kapott egy ilyen kicsit kiálló lünettát is, amitől ugye kicsit talán elegánsabb, a női verzió pedig inkább csinos, az ilyen lünetta nélküli megoldás. És egyébként pedig két szokásos Huawei óra, de rengeteg ponton fejlődtek, egyrészt kijelzőben, mert 1,43 század hüvelykes AMOLED panel van a nagyobb modellben, a kisebben egy picit kisebb, 1,32 század hüvelykes. De természetesen mind a kettő AMOLED, és nagyon jó a felbontásuk, mert 466x466 pixeles, ami egy ilyen 1,32 század hüvelykes kijelzőn egészen szuper felbontást jelent. Vízállóak, always on display-re képesek, természetesen karcálló üveget kaptak, mindegyikben van NFC, amit viszont mobil fizetésre, hát Magyarországon, meg Európában nem nagyon lehet kihasználni, ugye különböző Huawei-t sújtó korlátozások miatt, de azt mondták a Huawei-nél, hogy dolgoznak ezen a problémán. A nagyobbik készüléknek, vagy a nagyobbik órának egyébként van egy speciális tulajdonsága is, méghozzá az, hogy sokkal jobb az edzés követése legalábbis lokáció szempontjából, mert ebben egy olyan GPS szenzor van, vagy vevő, amit GNSS is megtámogat, vagyis alapvetően az óra tudja, hogy merre keresse a műholdat, és ezért sokkal hamarabb talál a pozíciót, és eléggé stabilan tartja is azt. Illetve természetesen fejlődtek azok a szenzorok, TrueScene 5.5 Plus nevű szívnitrus szenzor van a cucc alján, ami az összes egészségkövető alkalmazásban hát az alapját képezi annak, hogy normális adatokat kapjunk. Szóval eddig sem volt gold egyébként a Huawei óráival, tök jól működtek, és abszolút életképesek voltak bármilyen androidos telefon mellett, de miután ugye a Huawei telefonos fronton egy picit a háttérbe szorult, ezért nehezebb dolgok van a tekintetben, hogy az órás piacon megmaradjanak azon a szinten, mint amin voltak, de rengeteg modelljük van a piacon, GT3, meg Pro, meg Watch GT3, tehát nagyon sok-sok órájuk van, és most a legfrissebb eresztés a Watch GT4, ami női, meg férfi verzióban is kapható. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk ebben a szenzorban, és lejárt az adásidőnk, úgyhogy én most megköszönöm a figyelmet mindenkinek, és elbúcsúzom, de a jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban is jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!